Kulturpart.
Itt vagyunk a Pesti Vigadóban, a 80 éves Molnár Imre életmű kiállításán. Üdvözlöm, Imre. Meséljen egy kicsit a kezdetekről. Gondolom gyerekként vonzott a fúrás, faragás, talán még időnként egy bőrdarabot is kapott, és azzal elkezdett dolgozni. Így indult?
Azt hiszem, hogy ez a riport ideje nem lesz elég arra, hogy elmeséljem a gyerekkoromat.
Ez kétségtelen.
Ami 19 éven keresztül a Margit-szigeten laktam.
Hogy?
Édesapám a Margit-szigetnek volt az alkertésze, és ott volt a szolgálati lakásunk. Ő 1925-től dolgozott ott, és a Margit-sziget minden részét vele bejártam, a történelmét megismertem. Sok-sok barátom azt mondta, hogy ha ezt nem írod meg, akkor téged agyon kéne csapni.
Ezek szerint megírtam, mert itt van még egyben és egészben.
Nem írtam meg, de naponta átélem azokat az élményeket, ami ott történt velem. Szóval a domokosrendi apácakolostor, az Ibl Miklós által tervezett fürdő, amit aztán 59-ben felrobbantottak, és a gyerekkoromban a bedeszkázott romos épületbe becsavarogtuk belülről. Azt a gyönyörűséget elmondani nem lehet, a zsolnai kerámiáktól kezdve a fürdőkig csoda volt. Hát mondanom kell. És oda jártam a Margit körúti Ferences templom mellé általános iskolába, és a kertészeti épülettől, ami az ásványi szikvízüzem mellett volt, ma már csak egy domb jelöli a helyét, naponta jártam át a Margit hídon, az iskolába és vissza a szigetre. Ez napi uszkve 4-5 kilométer hosszú utat jelentette. Egy életre meghatározta a sorsomat, véleményem szerint az, hogy ebben a környezetben nőhettem fel, és nem egy pesti bérház körfolyósaján. Azt gondolom, hogy ehhez nem kell külön kommentárt hozzáfűzni.
Ez biztos, hogy így van, de honnan jött a kézművesség, a rajzolás, a bőrrel való foglalkozás?
A bőrrel való foglalkozás ez egy későbbi történet, inkább azt mondanám, hogy az a környezet inspirált. Édesapám is egy nagyon jó rajzoló ember volt, és aztán természetesen én is megpróbálkoztam a rajzzal, már az általános iskolában is kitűntem vele, és aztán az életem során ezt igyekeztem fejleszteni. Csepelre kerültem, ahol megnősültem, családot alapítottam, és a csepeli képzőművészkörben évekig jártam, de akkor már közel kerültem a bőrhöz, és egyre jobban inspirált, hogy ebből valami olyan használható, funkcionális tárgyakat készítsek, ami a minden nap az emberek használják, a kezükbe veszik, és maga a tárgy örömöt okoz.
Életmű kiállításról beszélünk. Melyek a legkorábbi tárgyak, amiket itt láthatunk?
Talán a 70-es évek, ott van a kiállítás elején évszámokkal, amikor ezeket a tárgyakat elkezdtem készíteni. A Képcsarnok Iparművészeti Vállalatnál zsűriztettem, ezeket forgalmazták. Sajnos a mostani iparművészeknek véleményem szerint a legnagyobb problémájuk az, hogy az általuk készített tárgyakat. Nincs olyan széles spektruma annak a lehetőségnek, hogy forgalmazni tudják. Ez akkor még a 70-es, 80-as, 90-es években, amikor ez a két vállalat még működött, akkor az ország nagy városaiban mindegyikben volt egy-egy galéria, ahol különböző tárgyakat forgalmazhattak, akár ötvösök, akár textilesek, akár bőrösök, és az emberek ezeket keresték, szerették, megvásárolták.
Van utánpótlás? A fiatalokat érdekli a bőrösség, a bőrművészet?
Igen, van utánpótlás, csak óriási probléma van. Mégpedig az az egyszerűen nagy probléma, hogy Magyarországon megszűnt a bőrgyártás. valamikor Újpesten például ügybőrgyár volt, Szegeden, Simontornyán, Pécset, ugye nem kell mondanom, hogy milyen a maga korában, nem magyarországi viszonylatban, hanem világviszonylatban is nagyszerű bőrgyár. Pécsi kesztyűt említem, vagy azokat a nagyszerű puha ruhákat, puha bőröket, amiből ezek készültek. Valami kesztyűgyártás még mindig van Pécset, de már nem Magyarországon kikészített, hanem külföldről behozott bőrökből dolgoznak.
Milyen bőrökre lenne szüksége? Mi az, amikkel dolgozni tud?
Nem tudom felsorolni, hogy mire. Mindenféle bőrökre szükség volna, és egyik félét sem igazán készítik. Van pár mester, aki szűcs vagy bőrt kikészít, de hát a bőrgyártásnak olyan széles spektruma van. Azt szoktam mondani, hogy nem mindegy, hogy milyen bőr, hogy van kikészítve, mire használják. A textiliparban azt mondják, hogy van textil, csak nem mindegy, hogy az a textil az lepedőanyag, vagy pedig téli kabátanyag.
Világos, de hogyha úgy nézem, akkor mondjuk szarvasmarha bőr, vagy disznóbőr, hiszen ezeknek az állatoknak a húsát lehet kapni a kereskedelembe. Mi történik a bőrükkel?
Ha itt körülnéznek, akkor olyan anyagokkal dolgozom, amit külföldről szerzek be. Hogyha én egy minőségi munkát akarok készíteni, akkor ahhoz minőségi alapanyagot kell felhasználnom. Tehát afrikai oázis kecskebőrt, amit mondjuk 59 féle színben gyártanak, de nem Magyarországon, marhabőrt vagy kecskebőrt, ezeket mind külföldről. El kell mennem Bolognába vagy Milánóba, ahol egy évben két bőrgyártók világkiállítása van, tehát két időpontban, tavasszal és ősszel, ahol mondjuk 1050 cég állít ki, és az egyik cipőhöz való bőrt készít, a másik bőrruhához való készít, a harmadik könyvkötészethez valót készít, a negyedik az egzotikus bőröket készít ki és forgalmaz. Én ott egy nagyon pici vásárló vagyok, még akkor is, ha egy vagy két bőrkötést megvásárlok, mert a kereskedő és a bőrgyártó különösen nem kereskedőktől veszem, hanem közvetlen a gyártótól, akikkel jó viszonyba kerülök, akik évekig, akikre számíthatok, és örömmel várnak, és megbeszéljük, és ha van nekik standard anyag, tehát ami raktáron van, akkor abból választok, ott nem lehet úgy oda menni, hogy akkor tessék adni egy bőrt.
Világos, tehát a bőrösök élete sem egyszerű. Imre, mesélj egy kicsit arról, ugye készít ékszereket, készít ruhákat, készít kiegészítőket. Mi az előnye ezeknek a tárgyaknak, mondjuk a hasonló jellegű textil tárgyakkal, vagy kiegészítőkkel szemben?
Az emberiség története a bőr nélkül elképzelhetetlen.
Hát talán ez a legősibb iparművészet, még az ötvösöket is megelőzi.
Ez nem iparművészetnek készült, vagy indult, hanem funkcionális használati tárgyak készített. Tessék azt elképzelni, hogy valamikor az egykori ősember élelemre volt szüksége. Ezért megölt egy állatot, és azt tapasztalta, megölt azért, hogy életben maradjon, hogy magát, a családját, a gyerekeit fent tudja tartani. És az állatnak a bőrével nem tudott mit kezdeni, de ugyanakkor látta, hogy egy olyan anyag, amit érdemes volna valamilyen épeszű célra felhasználni. Ezért rájött arra, hogy a bőre, a szőre, az ruhának, takarónak, a családot betakarta. A csontja arra volt jó, hogy fegyvert készítsen belőle, esetleg pont azért, hogy egy másik állatot megöljön. Aztán lábbelit készített, akkor két lefejtett bőrt összekötözte, az első lábait, és akkor fölvette magára, és már kész volt egy bőrruha. Akár úgy, hogy az eredetileg szőrös volt, aztán ez az évszázadok, évezredek alatt egyre jobban finomodott a cserzés, a kikészítés, és akkor jó minőségű bőröket. Tessék azt végig gondolni, azt szoktam mondani, hogy ebből az anyagból lehet hajót csinálni, ebből az anyagból lehet idézőjelbe ablaküveget csinálni, és ebből az anyagból lehet szöget csinálni. Az üveg idézőjelbe az az, amikor kikészítenek úgy bőrt, egy hártyát, hogy ráfeszítik egy keretre, és akkor valami világosság bejön abba az épületbe, vagy abba a kunyhóba, amiben az akkori ember élt. Vagy például idézőjelbe a szög, gondoljanak a jurtákra, ahol ilyen rácszerkezet van. A jurta az egy olyan lak, amit össze lehet csomagolni, odább lehet vinni. Igen ám, de azt praktikussá kell tenni, ezért van, ami körbe kifeszíti a nemeszt, és az ilyen rácszerkezet. Ez a rácszerkezetnek a fákat össze kell átfúrják, és marha bőrből, nyers marha átdugják, akkor nedves még a bőr, egy-egy csomót rákötnek, és utána, ha megszárad, akkor kemény, szinte le sem lehet vágni, és ezen a ponton el tud forogni. Magyarán össze lehet csukni ezt az egész hajlékot.
Imre, melyik az a munkája, amely leginkább a szívéhez nőtt, vagy amelyikre leginkább büszke?
Amiket itt látnak tárgyakat, már réges-régen mindegyiket ötször tudtam volna eladni, mert lenne rá. Ezek olyan tárgyak, amit szándékomban áll megőrizni. Ezek otthon is a műhely műtermemben a szemem előtt vannak, mert inspirálnak kétféle irányba. Ezért az egyik irány az, hogy ránézek és azt mondom, hogy ez jó. Ez a része jó. Ez a része nem olyan jó, de majd egy következő munkámra úgy fogom csinálni, hogy az a része is, vagy egy másik tárgynál az a része is jól legyen. Szóval ez egy ilyen, azt szoktam mondani, hogy ilyen skizofrén tudathasadásos állapot, hogy az ember próbál kilépni önmagából, és kívülről megnézni, hogy én mit csináltam, és mit csináltam jól, és ezt könyörtelen dolog, hogy az ember a munkájával, önmagával szembesüljön, és az valóban úgy van-e. Nagy próbatétel.
Mi ennek a titka? Miért jó ezt csinálni? Mi az, amiért soha nem hagyta abba? Mi az, amiért még mindig dolgozik 80 évesen is?
A munkát nem is tudnám abba hagyni. A Magyar Művészeti Akadémiának van egy monográfia sorozatban, abban rólam is megjelent egy könyv, és a könyvnek az első mondata így kezdődik, és ezt a mondatot vállalom. Nekem a munkám örömforrás.
Imre, ennél szebb végszót nem is mondhatott volna. Molnár Imrének nagyon szépen köszönöm. Meddig látható az életmű kiállítás a Pesti Vigadóban?
Ez év november 13-án zár a kiállítás, tehát több, mint kettő hónapig.
Imre, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Kulturpart. Itt vagyunk a Pesti Vigadóban, a 80 éves Molnár Imre életmű kiállításán, és a vendégem Turnai Tíme, a művésztanár, aki egyben az est a megnyitó háziasszonya is. Szia, Timi!
Szia!
Timi, mit kell tudni Molnár Imréről, azon túl, hogy egy fantasztikus művész, és elsősorban bőrrel dolgozik? Ha jól tudom, nektek különböző jellegű szakmai kapcsolatotok volt, többek között ő készített színdarabokhoz is kiegészítőket, jelmezeket.
Igen, a kapcsolatunk egészen régre nyúlik vissza. Volt szerencsém, és az a megtiszteltetés ért, hogy körbemutatta a műtermét, ami műhely és gyakorlati központ is egyben, és egyszerűen elcsodálkoztam azon a gyönyörűségen, ami a ruhától, a fejdíszen át, a cipőig, a táskáig, a használati és ünnepi tárgyakig ott fellelhető. Imre nem csak azért különleges bőrműves, Ferenci díjas művész, mert az alkotásai időtlenek, mind színében, mind formájában, mind kialakításában, hanem abban is, hogy egy különleges gyűjteményt tudhat magáénak. Amikor korábban a 70-es, 80-as években más divatintézeteknek dolgozott, akkor is megtartott mindig egy-egy mintadarabot a sarukból, a ruhákból, az ékszerekből, illetve kapcsolódott olyan határterületekhez is, mint a színház. így találkoztunk mi, amikor egy jeles tervezővel az az ötletünk támadt, hogy legyen olyan díj, hogy az év díszlettervezője, az év jelmeztervezője, és Balla Ildikó ezt követően felkérte Molnár Imre bőrműves művészt, hogy készítsen ehhez egy plasztikus díjat, amit átadhatunk, és egy csodaszép oklevelet. Ugye itt is számos oklevél látható az életmű kiállításon, és gyönyörű szép könyvkötészeti munkák, de talán az én tanítványaimhoz, akiket már a héten szeretnék hozni, leginkább a táskák és ékszerek kapcsolódnak. Hogyha valaki divat stílus és jelmeztervező lesz, akkor megkerülhetetlen számára gyakornokként és diákként Molnár Imre teljes életműve, hiszen az első korszak az őskor, a legnagyobb fényes korszak, amikor a diákok nevetni tudnak a térdnadrágokon és külottész viseleteken, az a barokk. És az egyik kedvenc tárgyam, ami azt gondolom, hogy Imre szívéhez is közel áll, az a fekete arany, aranyozott bőr, ébenfa barokk kollekció, ami táskáiban, dobozkáiban egyszerűen lenyűgöző. Annyira csodálatos, hogy bármeddig tudnám nézni. És mivel ez a téma indítja a stílusképzést, vagy a divat jelmeztervező képzést, így természetesen első dolgunk, hogy a bőrrel és a szőrrel megismertessük a felsőfokú szakképzésben a diákokat, akkor megkerülhetetlen Molnár Imre, illetve amikor azon gondolkodunk, hogy egy kortárs művész hogyan tudja a kollekciójában felhasználni a természetet, a tanultakat, az inspirációkat, akkor ennél szebb példa nem kell arra, hogy hogy lehet kortárs és különleges ékszerekbe, ruhákba, ünnepi tárgyakba öltöztetni a lelkünket Molnár Imre alkotásaival.
Mondhatnánk, vagy gondolhatnánk, hogy ez az életmű kiállítás egyben időutazás is, hiszen a legkorábbi darabok a 70-es évekből származnak, ugyanakkor nehéz lenne megállapítani, hogy melyik alkotás melyik korból származik, mert valahogy ezek időtlenek.
Igen, az időtlenségnek több oka is van, egyrészt az anyag. A bőrnek számos változatát használja Imre, több száz változatát, a halaktól a négylábúakon át, a repülőkig és a tollakig. Ez mindjárt egy olyan természeti összképet ad, mint amilyen harmóniát adott neki a Margit szigeten felnőni egy kertész édesapa mellett. Ugyanez jelenik meg a színekben is. Attól időtlen, hogy egy halpikkellyel egészen másképp dolgozunk és másba gondolkodunk, mint egy madártollba vagy egy négylábú szörmébe. Ugyanakkor az időtlenség számunkra azt is jelenti, hogy ez több mint 50 év alkotása, bár Imre ennél jóval hamarabb kezdett el dolgozni, tehát az ő életműve azért bőven 60 évet is felölel, és arról beszélgettünk a megnyitó szervezése és a válogatás kapcsán, hogy 80 év múlva ugyanitt találkozunk, és megnézzük, hogy akkor mit mondanánk kortársnak, mi az a természetből induló színben, kavalkádban, anyagkezelésben időtlen, ami akkor is megállja a helyét.
És mit gondolsz, most ezek megállják a helyüket? Úgy kérdezlek, mint pedagógus, mint valaki, aki fiatalokkal dolgozik, fiatalokat tanít. Igaz, hogy nem tudtad még megmutatni nekik, de mit gondolsz, az új generáció szívesen viselne ilyen darabokat, vagy akár hord is?
Szerintem a fiatalok hordanának ilyet, kíváncsiak a kiállításokra, kíváncsiak a dizájnra, hiszen ez a kiállítás is összekapcsolódik a design héttel és a fashion week-kel is. Abszolút szeretik és nyitottak rá. Amikor először fölvetettem, hogy nézzük meg interneten, sőt, én már a múlt héten a szakképzés kezdetekor bevittem nekik a Molnár Imre kötetet, és megmutattam, hogy milyen az az alkotóművész, aki örömből alkot, akinek a munka nem munka, hanem 24 órás időtöltés, aki minden percben újra tudja értelmezni magát, és a műhelybe úgy tud végigállni egész napot, hogy nekem tanárként már fáj a lábam, és ő még mindig ugyanolyan friss és fit délután 5 órakor is, pedig reggel 9-kor kezdett el mesélni. És a diákok mondták azt, hogy szálljunk rá egy pénteket, és szálljunk a heti 2-3 óránkból erre időt és lehetőséget, hogy eljöjjünk. Abszolút viselnek szőrt, bőrt, abszolút közel áll hozzájuk ez a csontékszer kollekció, a színek, a barnák, a feketék, a szürkék. Megcsodálták a könyvbe a piros-fekete kollekciót, a pénztárcától a noteszen át a táskáig. Én azt hiszem, hogy számukra minden, ami valós alkotás, az rádöbbenti őket arra, hogy a valóság meg az online világ között milyen nagy különbség van. És ezekkel a kiállításokkal, beszélgetésekkel azt érem el, hogy 8 után 1 perccel leteszik a mobilt, és felhő mögött az online világ, és amíg beszélek, délután 4-ig nem veszik elő. Ha többet nem értem el, csak azt, hogy Molnár Imrével, vagy a Nemzeti Múzeum tarsoly kiállításával, vagy a Páky új tarsoly lemezekkel, megfogom őket, és megmutatom, hogy mi az alkotni, létrehozni valamit, vagy nézegetni, pörgetni a neten, akkor én már elégedett vagyok. Ebbe persze nagyon sokat segít az a beszélgetés, amit 5-6 éve folytatok Imrével és az iparművészeti tagozat minden tagjával, és ezért egyszerűen nem tudok elég hálás lenni, és köszönetet mondani nekik, hogy megmutatták ezt a világot, ami engem is a színháztörténet világából az iparművészet és a nevelés-oktatás felé visz.
Tími, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket. Turnai Tímeával, művésztanárral beszélgettem. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Kulturpart.